Kedves testvérek, mindenkinek nagyon sok áldást és békességet kívánok, különösen is a napnak a végére. Olyan jó, hogyha már úgy vagyunk együtt, hogy már ez megvan nekünk, ez a kincs. És nekem olyan jó volt az, hogy már most a keresztelőkor hallhattam egy csodálatos szót, egy hivatkozást Isten hűségére. Hogy pár mondatot szeretnék mondani, és nem szerepelni szeretnék a saját életemre nézve. Én közel 20 évvel ezelőtt volt az életemben egy olyan pillanat, amikor Isten megadta azt a lehetőséget, hogy kiállhattam hozzá. És tudják, ha részletesen erről beszélnék, és most nem szeretnék, akkor azt tudom mondani, hogy sajnos nagyon mély bűn maradt a kemád, nagyon sokszor hűtlenkedtem, de Isten hűsége az mindvégig megmaradt. És ezért állhatok itt, ezért élhetek egyáltalán, és ezért áldom és magasztalom az ő nevét. Azt szeretném mondani minden kedves testvérnek, a vendégeinknek is, hogy érezzék magukat otthon. Kérem, hogy mindenki fogunk el nem sokára egy éneket tanulni. Aki előtt esetleg nincsen kis papírlap, kérem jelezze és viszünk neki. Azt szeretném, igen, fogok vinni. Szeretném kérni, hogy az alkalmat egy imádsággal kezdenénk. Fel szeretném kérni Ince Sándor testvérünket, hogy imádkozzon az alkalomért. Azért, hogy Isten valóban ígérete szerint, mert ő hűséges, eljöjjön közénk és áldjon meg bennünket az ő áldásával, ami az örökké valóságba vezethet bennünket. Szeretném kérni Sándor testvérünket, hogy imádsággal kezdjük el az alkalmat.
Imádkozzunk. Hálatelt szívvel borulunk le te előtted, mennek és földnek, Ura, életünknek drága megváltója. Köszönjük, Uram, az újabb lehetőséget az életünkben. Olyan sokszor halljuk, Uram, ige hirdetésben, hogy van, akinek első, de lehet, hogy lesz olyan, akinek az utolsó alkalma az, hogy megragadja te kinyújtott karodat, hogy a halálból az életre meneküljön. Köszönjük, Uram, hogy te nem azért jöttél ebbe a világba, hogy szórakoztassál minket, hogy szép dolgokat mondjál el a te országodról, hanem azért, hogy a halálból az életre hívjál, hogy megmentsél, hogy örök élettel ajándékozzál. Uram, bocsásd meg azt, amikor megelégszünk földi múlandó dolgokkal, hangulattal, pillanatnyi érzésekkel, és elveszítjük azt, amit te szeretnél adni nekünk. Uram, te tudod, hogy mi van most a szívünkben, üres az, talán kong az ürességtől, vagy tele van sok-sok minden dologgal. Uram, könyörülj meg rajtunk, hogy ne úgy legyünk most együtt, hogy nem tudod odaadni nekünk azt, amit nekünk személy szerint ma, erre a mai napra szántál. Könyörgünk mindenkiért, Uram, mindazokért, akik a te szavadat fogják hirdetni, hogy mennyei eledelt, mannát, Uram, ami meg tud tartani, és egyedül tudja megelégíteni a mi életünket, átadhassák, odaadhassák nekünk, mert éhesek vagyunk, és szomjhozunk, Uram, te utánad. De imádkozunk, Uram, azokért, akiknek tele van a szíve szomorúsággal, gyásszal, kilátástalansággal, békétlenséggel, félelemmel, hogy általad megszabaduljanak, Uram. Úgy kérünk és várunk, Uram, hogy légy gazdája ennek a nem szokványos napnak. Szeretnénk, hogyha te nevedben lehetnénk együtt, akkor is, amikor étkezünk, vagy a szünetben beszélgetünk, hiszen olyan drága az idő, Uram, amit veled közösségben tölthetünk. Ne hagyd, hogy egy perc hiába való legyen ebből a mai napból. Áld meg a bizonyságtételeinket, Uram, amit egymásnak tudunk mondani. És hallgasd meg az imádságunkat, Uram, a te kegyelmed szerint, ahogy elhangzott a keresztelői ige hirdetésben is. Hiszen tárva van még a atyai ház ajtaja, és vársz ma is, különösen a templomokban, ahol szól a te ígéd, hogy hazatérjenek, Uram, az elveszett gyermekek. Amen.
Hozzád jövünk, Uram, ó segíts, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó segíts, élet. ígédre, hogy élhessünk. Ne szóljon ígét, ti Ába, ne szóljon ígét, ti Ába.
Köszönjük szépen, és valóban azt kérjük, hogy ne szóljon igét hiába, Urunk, legyen ez közös fohászunk és imánk. Most, mikor meghallgatjuk Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 3. fejezetéből az első 13 verset. Ezt helyünket elfoglalva, illetve helyünkön maradva hallgassuk meg, de akinek itt a Bibliája, kérem, hogy keresse meg és olvassuk együtt. Az első korintusi levél 3. részének első 13 verséből így szól hozzánk Isten beszéde. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. És az első verset hadd olvassam előttetek, különösképpen hangsúlyossá tette, szívemre helyezte Isten. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. A napunk címe, testvéreim, az, hogy magasság és mélység Krisztusban. Ezért legelőször is azt kell, hogy tisztázzuk az ige alapján, mit jelent egyáltalán Krisztusban lenni. Ha ugyanis ez nem világos, és valaki önmagáról nem tudja és nem tudhatja, hogy Krisztusban van, akkor nyilván a magasságnak és a mélységnek nincs értelme. Mit is jelent Krisztusban lenni? Utána számoltam, az Új Szövetség 28-szor használja ezt a kifejezést ebben az értelemben, hogy itt is, most is az apostol. Ebben az értelemben helyet jelent, állapotot, de nem magát, a szemét, nem az Úr Jézus Krisztusra kell itt most konkrétan gondolnunk. Krisztusban lenni több, mint hogy elhiszem, hogy az Úr Jézus élt, és egy konkrét személy volt a történelemben. Krisztusban lenni több, mint hogy elhiszem, hogy meghalt és feltámadott, és most az Atya jobbján ül, és esedezik is értünk. Krisztusban lenni mindennél több, mert Krisztuson kívül nincs üdvösség. Csak a Krisztusban. Ez tehát egy különös, mondjuk így, hely vagy állapot meghatározása a Bibliának, ami több apostol is rendszeresen használ. Krisztusban azt jelenti, hogy az ő testében vagyok, egy közösségnek egy tagjaként élek. És az a csodálatos, testvérek, hogy ez a tagság, ez az odatartozás, ahogy gondoljatok most a kezetekre, ez az odatartozás örök a Biblia szerint. Itt a földön, amíg élünk, nagyon fontos, hogy a kezünk, a testünk része legyen s maradjon. Aki a Krisztus test tagjává lesz, arról azt mondhatjuk az ige szerint, bárhol van, érvényben van, hogy ő Krisztusban él. Bárhol, bármikor létezik, cselekszik, szabadságon van, vagy dolgozik, Krisztusban van. Gyarulok a földi példák, de hát engedjetek meg egy-kettő hasonlatot. Egy sportoló, aki egy klubnak a tagja, amíg oda tartozik, bármerre jár, hogy maradjunk itthon, az vidis, az a videóton tagja. De egy katona, az katona akkor is, ha éppen otthon tölti az idejét, vagy szabadságon van. Egy orvos, orvos akkor is, amikor éppen nincs szolgálatban, vagy egy tűzoltó is. E két utóbbi hivatásban élők nem mondhatják tudtommal, hogy én most nem segítek, bár mellettem lett rosszul valaki. Mellettem gyulladt ki egy ház, de nem megyek oda, mert éppen nem érek rá. Mindig oda tartozik, aki ennek a közösségnek tagja, amíg csak földi értelemben él és szolgál. Aki pedig Krisztusban van, az mindörökre Krisztusban marad. Ez egy hatalmas állítás, tudom, testvéreim, és hogy tegyem mindjárt hozzá, hogy ennek a feltétele és a garanciája az nem bennünk keresendő. Az az Úr hűségében, amiről ma már volt is szó, abban a mondatban például, amit Pétertől nemrégen olvastunk, titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Isten hűséges szeretete a garancia arra, hogy aki Krisztusban van, Krisztusban is marad, mindörökre. Mindörökre. Sem magasság, sem mélység. Semmi el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Éppen ezért óriási a jelentősége, hogy bent vagyok-e, vagy sem. Nincs fontosabb kérdés az életben, mint hogy Krisztusban élhetek, vagy netán még Krisztuson kívül. Ezért most, testvéreim, arra hívlak benneteket, hogy egy bibliai áttekintést vegyünk át itt röviden. Először is, hogy mi jellemzi ezt a közösséget? Mi található a Krisztusban? Mi jellemzi azt? Azért gondoljuk ezt át, testvérek, hogy egy tükör, egy segítő tükör legyen számunkra. Hogy lásd, ott vagy-e, és lásd, amiről még lesz szó ezen a napon, hogyha ezt jelenti Krisztusban élni, akkor ezen belül, az életen belül, te most magasságban jársz lelkileg, vagy mélységben toporogsz? Mi található a Krisztusban? Az első, ha keressük végig a Bibliát, az első, amikor találkozunk ezzel a kifejezéssel, az a Róma 8.1. Így olvassuk. Nincs többé semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztusban vannak. Ez önmagában egy döbbenetes kijelentés. Nincs semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztusban vannak. De hallottátok, itt is hogy fogalmaz Pál? Nincs többé. Korábban volt Korábban van. A Krisztuson kívül van kárhoztató ítélet ellened és ellenem. De akik a Krisztusban vannak, azok ellen többé nincs. Erről szól a kegyelem. Ez az, amiért áldjuk és magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust, mert egyedül ő tette ezt lehetővé számunkra. De menjünk tovább. Mi van még benne ebben a közösségben? Azt mondja Pál, igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Nincs hazugság a Krisztusban. Ez nem azt jelenti, hogy egy-egy Krisztusban élő tag nem betegedhet meg. Egy testrész megbetegedhet, de attól még a testrésze marad. De annak szólni kell, azt gyógyítani kell, és el kell mondani, hogy mondj igazat. Mert a Krisztusban nulla hazugság, aminek helye van. Nincs helye a hazugságnak. Semmilyen szinten. Pál így folytatja a Róma 12-ben. Sokan vagyunk egy test a Krisztusban, egyenként pedig egymás tagjai. Ami azt jelenti, hogy akik Krisztusban vannak, szétválaszthatatlanul összetartoznak, bár nagyon különbözőek. És itt erről majd lehet tovább gondolkodni és beszélgetni, hiszen itt már egészen a gyülekezetünkről és rólunk van szó, akik a Krisztusban lehetünk és lehetnek, mert kiderül, nem tudjuk feldolgozni, hogy lehet, hogy az egyik szem, a másik meg kéz. Pedig mit ír Pál? Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem. Nem vagyok egy anatómus, de azért nézzetek a kezetekre, meg nézzetek a szemetekre, vagy a másik szemére. Semmi nem hasonlít. A kezem és a szemem összehasonlításakor. De a testemben van. A testem része. Aki Krisztusban van, az nem mondhatja egyik a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Ezek mit keresnek itt? Netán mondja egyik gyülekezeti tag a másiknak. Ez már egy sokkal inkább oda tartozó téma, amit majd amiről beszélgetünk. Mit is jelent magasságban és mélységben élni a Krisztusban? Kik kerültek oda be? Újjáteremtett emberek, a 2 Korintus 5.17 a klasszikus mondata, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, íme új jött létre. És így ír Pál a római levél végén, köszöntsétek Epajnetoszt, aki az ázsiai tartomány első zsengéje a Krisztusban. Egy kis zsengéről ír. Egy új hajtásról, aki már Krisztusban van, de még kicsi. Első zsenge. És aztán így folytatja, hogy mai szakaszunkban olvastuk, vannak kiskorúak, sőt kisdedek a Krisztusban, illetve akik valami miatt gyerekek maradtak a hívő életben és a hívő gondolkozásban. Erről beszél itt az 1 Korintus 3-ban az apostol. Bizony vannak infantilis hívők, és erre is vissza kell majd még térnünk a nap folyamán. Tudjátok, aztán jön a próba, jönnek a próbatételek, mint ahogy mondjuk egyszer csak kiderül, hogy magasat kellene ugranom, és akkor derül ki igazán, hogy mennyire mély növésű vagyok. Akkor derül ki, hogy a mélységben vagyok abban az értelemben, hogy megmaradtam kisgyereknek. Pedig az Úr szeretne felnevelni minket. És szeretné, hogyha nem mély növésű, hanem szolgáló, sőt akár hogy kis képzavarral éjek, szárnyaló, hívő emberek legyünk. Mert vannak, látjuk az igében, vannak egészséges és tetre kész munkatársak a Krisztusban. Szintén Pál írja a római levél végén. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban. És tudjátok, miért kedves ez? Mert semmit nem tudunk Urbánuszról. Fogalmunk sincs, hogy ki ez az ember. De Krisztusban munkatársa Pálnak, és ennél nagyobb dicséretet nem kaphat egy ember. Egy senki, aki munkatársa az apostolnak. A Krisztusban. Valószínűleg egy egészséges, hívő, szolgáló ember volt, Ez az Urbánus. Sokfélék élnek Krisztusban, testvéreim. Tudjátok, miket mond az apostol? 1 Korintus 4. Kik vannak Krisztusban? Milyen emberek találhatók? Bolondok és okosak. Erőtlenek és erősek. Megbecsültek és megvetettek. Mindenféle emberek. Mind-mind a Krisztusban. Vannak tanítómesterek, és vannak lelkiatyák, ahogy magát nevezi egy helyen Pál apostol. És ezek a tanítók tanítják a többieket, hogy például eltűnjön a lepel a Bibliaolvasás során, mert ez is a Krisztusban tűnik el. A Krisztusban olvasva a Bibliát egész mássá lesz. Elkezd veled beszélni az Isten. És rádöbbent, hogy Ábrahám áldása a pogányoké is lett, a tied is lett, ahogy ír erről a Galata levél. És ugyanott fejti ki Pál, hogy Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Vagyis a Krisztusban nincs személyválogatás. Sőt, az Efézusi levélben már azt írja az apostol, hogy Isten a Krisztusban egybefoglal mindeneket. Egy napon látni fogjuk, hogy ebbe a közösségbe még a mennyei seregek is beletartoznak. Egybefoglalja az újonnan született hívőket, akik a Krisztusban születtek, újjá Krisztusba születtek, és belefoglalja ebbe a hatalmas közösségbe a mennyei világot is, az angyalok seregeit. És Krisztusban van, testvére, vigasztalás, és van szeretetből fakadó figyelmeztetés, van közösség a lélekben, van irgalom és könyörület, van erő, sőt mindenre van erő a Krisztusban, ahogy a Filippi levélben olvassuk. Van cél, mi őt hirdetjük, miközben minden ember teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Hogy Jézus Krisztusra figyelővé, őt követővé, az élő Isten magasztalóvá váljunk. Az Isten igéje és lelke által van cél. Bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy Krisztus Jézus vonásai kiformálódjanak bennünk. Van parancs a Krisztusban, írja Pál. Krisztusban egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, hogy tudnilik egy elszökött rabszolgát fogadj vissza, aki közben szintén keresztjénné lett. És érdekes, Pál aztán így folytatja, mégsem parancsolom, kérem. Mert van a Krisztusban béke. Békesség, testvérek. Békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok, írja Péter. És az Úr Jézus azt mondja, az én békességemet adom nektek. És van halál a Krisztusban, mert bár itt a földön a Krisztusban élhetsz, meg fogsz halni, ha csak vissza nem jön az Úr. De van feltámadás a Krisztusban. Csak ott van örömteli feltámadás. Maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Írja az 1 Tesszalonika 4-ben az ige. És van dicsőség, testvérek. Így ír erről Péter. A minden kegyelem Istene a Krisztusban az ő örök dicsőségére hívott el titeket. Erre vagy elhívva. Isten teljes dicsőségének meglátására, megtapasztalására, ha a Krisztusban élhetsz, és a Krisztusban dicsőíted és áldod az Urat. Még néhány szót akkor arról röviden, hogy kik is vannak tehát Krisztusban. Azok, testvérek, akik a 28 jellemzőt, amit az ige ír, újra és újra megélik, a többi tagot is ezek fényében szeretik. Mindezek fényében, amiről eddig hallottunk a különböző idézetekből. Azok vannak Krisztusban. Krisztusban a magasság azt jelenti, hogy ezekre az igékre, az apostoli tanításra folyamatosan figyelve élek és megélem. Ezért megvizsgál az ige, és lehet, hogy azt kell megállapítanom, már a Krisztusban vagyok, de mélységben járok. Kiskorú maradtam, kisdedként élem a hívő életet. És most hív ez a nap, hogy növekedjünk. Hogy növekedjünk. De először is, és ennek az igehirdetésnek a végén még egyszer hadd fogalmazzam azt meg, hogyan léphet valaki a Krisztusba, mert csak az tud benne magasságot megélni, és mélységeket észrevenni. Visszatérve egy kicsit a sporthoz, a nézők nem rúgnak labdába. Nem nyernek és nem veszítenek el egy-egy meccset. A klubtagok igen. Ha csak kívülről nézed, mit jelent a Krisztusban élni, hogyan élnek mások, akkor te soha nem leszel részese a győzelemnek. És nem fogsz áldott módon labdába rúgni, gólokat szerezni. A belépés ott kezdődik, testvérek, hogy rádöbbenek és megvallom, nem kiskorú vagyok, hanem még meg sem születtem. Nem kiskorú vagyok, hanem meg sem születtem. Az Efézusi levél második részében így ír Pál, hogy ti, akik egykor holtak voltatok bűneitek és vétkeitek miatt, most életre keltetek. Ti, akik egykor nem a Krisztusban éltetek, most már tudom rólatok, hogy a Krisztusban éltek. A belépés ott folytatódik, hogy megvallom, károsztató ítélet alatt vagyok, ahogy idéztük a Róma 8:1-et. Károsztató ítélet alatt vagyok. Teljesen jogos, ha elkárhozom. Abszolút igazságos az Isten, ha azt mondja, elveled, mert bőven sok, amit elkövettél ellenem, embertársaid ellen, vagy akár saját magad ellen. Megvallom, károsztató ítélet alatt vagyok, de úgy folytatódik a belépés, hittel és örömmel hirdetem az Úr Jézusért, többé semmiféle károsztató ítélet nincs ellenem. Hiszem, hogy az Úr Jézus egészen személyesen én érettem, áldozta föl az életét. Hiszem és vallom, hogy az Úr Jézus az én személyes megváltóm. Ezt csak megrendülve lehet kimondani, és alázattal, mert könnyedén kimondva nyilván az ember szívét hidegen hagyja. De amikor az ember szembenéz azzal, hogy valóban kározatra méltó bűnös vagyok, és hogyha az Úr nem könyörül rajtam, akkor elvesztem, ezt átgondolva már tudom igazi örömmel mondani. Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy ezért a lelkipásztorért, minden nyomorúságáért, de kész voltál annyit szenvedni. Köszönöm neked. Bocsásd meg, amit tettem. És bocsásd meg, Uram, hogy amikor elindultam veled, még mindig sok tekintetben gyerekként kucorogtam. Hát szeretnék felállni, Uram. Hát szeretnék kiegyenesedni. Kérlek, emelj föl engem. Szeretnék Krisztusban, magasságban élni, hirdetni a te nagy neved, és megélni azt a szeretetet, amire az egész Szentírás tanít, amit a Krisztusban élők valóságosan megélnek. Add nekem, Uram, hogy felnőhessek, hogy dicsérhessek, hogy a te szent lelked által szerethessek. Úgy legyen.
Hálás a szívem, hogy Isten ma is gondoskodott rólunk a szolgáján keresztül, és ő tudja, hogy kinek mit mondott most. Fogadjuk ezt a szívünkbe, és kérném Miklós Nébaja testvérünket, hogy egy hálaadó imádságba köszönje meg az Úrnak, hogy hozzánk fordult.
Mennyei Atyánk, olyan nagy ajándék, hogy megengedted érnünk ezt a napot, és olyan nagy ajándék, hogy készítetted a mi szívünket, hogy eljöjjünk a te házadba. Eljöjjünk téged tisztelni és magasztalni. Eljöjjünk azért, hogy tisztítsd a mi szívünket, a mi gondolatunkat. Áldalak, Uram, a te igédért, amelyet hallhattunk, amelyet készítettél a mi számunkra. Köszönjük, Uram, hogyha te megnyitottad a fülünket és a szívünket, elért az értelmünkig, Uram, hogy megláthattuk magunkat a Te igéd tükrében. Köszönjük, Uram, hogy Te kegyelmes és irgalmas vagy hozzánk, és köszönjük a Te hűségedet, amelyen lehajoltál hozzánk az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk ezért a napért, Uram, áldunk azért, hogy Te szenteld meg a hallott igét a mi szívünkbe, a mi gondolatainkban, ad, hogy tudjuk hazavinni, tudjuk megélni mindazt, amit megérthettünk, és tudjunk engedni a Te hívó szavadnak, Uram, és tudjunk megerősödni a Te igéd és szent lelked által. Köszönjük, Uram, hogy Te áldod meg az egész napunkat, az egész hetünket, és áld meg, kérünk. És kérünk a délutáni alkalomért, az együttlétért, add megélnünk a szeretett közösséget itt a gyülekezetben, és add meglátnunk is, Uram, a helyünket, ott, ahova helyeztél bennünket. Tégy bennünket készségessé a szolgálatra, a szeretet gyakorlására, Uram. Kérünk, hogy áld meg egyenként a mi életünket a Te dicsőségedre. Amen.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.